Jelenések könyve, első fejezet. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által megjelenti az ő szolgájának Jánosnak, aki bizonságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. János a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki vala és aki eljövendő, és a 7 lélektől, amely az ő király széke előtt van, és a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonság, a halottak közül az első szülött, és a föld királyainak fejedelme. Azt mondja az írás, azt mondja a Jelenések könyve, hogy Jézus Krisztus, aki a hű tanúbizonság, a halottak közül az első szülött. Tehát ő az első szülött a halottak közül. Ő, aki megmutatta, hogy van feltámadás. Ő, aki megmutatta, hogy van örök élet. Hogy a megtisztult lélek számára van örök élet. És hogyha ő az első szülött, akkor tényleg igaz, amit Pál apostol mond, hogy mi az ő testvérei vagyunk, ő az első szülött. És jött utána ugye Péter, János, Jakab, András, Bertalan és a társai. És jöttünk mi is Isten kegyelméből. Mekkora dolog ez, hogy egyértelműen ki van jelentve. Tehát nem ködösítve, nincs ez eltakarva, hogy igen, a halottak közül ő volt az első, aki feltámadt. És mi is feltámadunk a halottak közül. A mi lelkünk meg fog elevenedni, és új testben, és ez nem reinkarnáció, hanem, mint tudjuk, egy megdicsőült test. És azt mondja, hogy a föld királyainak fejedelme. Tehát tetszik vagy sem, minden földi király, minden földi uralkodó alá van rendelve az ő igazságának. Tehát még a földi uralkodók is, még akkor is, hogyha nem a jó oldalon vannak, neki engedelmeskednek. Úgymond az ő tervét hajtják végre. Tehát nekik kötelességük úgymond engedelmeskedni. Amit a földi uralkodók tesznek, az is az ő engedelmével történik. Tehát Istenben ugye minden tökéletes, még a nyomorúság is tökéletes. Hogyha egy népnek, hogyha egy nemzetnek nyomorúságra van szüksége, akkor az a nemzet meg is kapja azt a nyomorúságot. És ez is rendben van Istennél. Tehát ugye az urak ura, a királyok királya. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből, az ő vére által, az ő vére, az ő beszéde által, mert a lélek a vérben van, és az ő beszéde élet és lélek. És tett minket királyokká és papokká, az ő Istenének és Atyának, annak dicsőség és hatalom mindörökön örökké. Amen. Tett minket mivé királyokká és papokká. Mit jelent ez? Az, amit már a végén, amit a végén is ki fog jelenteni a Jelenések könyvében, hogy aki győzni fog, ugyanazt a hatalmat fogja megkapni, amit ő is megkapott. Tehát ő nem fog fölöttünk uralkodni ott, hanem az ő lelke lesz bennünk, mindenkiben, és mindenki király lesz, úgymond. Mindenki a király székben fog ülni, Istennek a teljes dicsőségét fog örökölni. Tehát nem csak ő, hanem mindenki tett minket királyokká és papokká. Papok azok ugye, akik jelképesen. Istennek az igazságát megmutatják, megjelenítik az emberek számára, azok számára, akik még nem hallottak arról, akik nem tudják, hogy van örök dicsőség, van örök élet, és van Isten országa, létezik Isten országa. Imé eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Imé eljő a felhőkkel. Milyen felhőkkel jő el? milyen felhőkkel jöjj el, és minden szem meglátja őt. Ugye a felhő, a mai felhő, amit mi felhőnek ismerünk, ugye, az angol azt mondja, hogy cloud storage, ugye ez a Google Drive, vagy mit tudom én, Dropbox. Vannak ilyen különböző felhők, ugye itten lent. Ezek a műfelhők, amit az emberiség hozott létre, a 666666 hozott létre, ugye? Az embernek a száma a hatos. A hatodik napon volt ugye teremtve az ember, jól tudom. Hetedik napon Isten megpihent. A hatos az ember száma. Tehát az embernek a teremtménye az a hatos. Tehát úgymond a műfelhő az embernek a teremtménye. És az igazi felhő Istennek az igéje, az ő tökéletes elképzelése, a tökéletes információ, az élet tökéletes információja, és azokon a felhőkön jöjj el, az igazság felhőjén, és az igazság felhőjének mi is részesei vagyunk, és az igazság felhője, az igazság fellegei, a bizonyságok fellegei általunk is ki van jelentve, az igazság, vagy a, hogy mondja, eljöjj a felhőkkel, tehát a felhőkkel, az ő prófétáival, az ő gyermekeivel, az ő királyaival, akik vele együtt fognak uralkodni, mert mi képezzük, mi vagyunk az Úristennek a felhője, mi vagyunk az ő felhője, amiben ő tárolja az ő dicsőségét, mert általunk jeleníti meg ő az ő dicsőségét, és nem valaki más által, hanem általunk, a két próféta által, a Krisztus teste által, úgymond a gyermekek által, a megtértek, az Istenhez fordultak által jeleníti meg az ő igazságát, az ő információját az életről, a felhőkkel. Imé eljöjj a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Én vagyok az alfa és az omega, kezdet és vég. Ezt mondja az Úr, aki van, és aki vala, és aki eljövendő, a mindenható. Ő a kezdet és a vég, tehát nélküle nincsen semmi. Minden, ami volt, és ami van, és ami valaha lesz, az ő általa, ő benne lesz. Még az is, ami ellenkezik vele, az is belőle van, az ő engedelmével.
Mikor Jézust átszegezték, akkor azt lehet olvasni, hogy beborult. Akkor a igen, a sötét felhők borították be, a sötét bizonyságtevők borították be a világot, és annak a gyümölcse az is lett, hogy megölték Jézust. De amikor el fog jönni Jézus, akkor a fehér felhők fogják beborítani a világot, a választottak, az angyalok, az őt imádókkal fog eljönni. Az ellenkezője fogja beborítani a világot, ami a megfeszítési... ami a megfeszítésénél történt, sötét felhő borította be, és most az ő visszajövetelével a fehér felhő fogja beborítani az egész világot. Pont az ellenkezője.
Én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében. Az ő szenvedésében. És királyságában és tűrésében a szigeten valék, amely Patmosnak neveztetik. Az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért miért volt János Patmos szigetén, és miért kínoszták Jánost? Azért, mert a Jézus Krisztusnak a bizonyságtételét, amit ő felfogott, és amit ő megértett, és amit bekötött az ő szívébe és az ő értelmébe, azt ő továbbadta, és abba beleütközött a világ, mint ahogy ma is beleütközik a világ. A mi bizonyságtételünkbe, amely szintén Jézus Krisztusról szól, az ő bizonyságtételéről, az ő szaváról. Mert mit mondanánk mást, mint amit ő mondott? Mi mást mondhatnénk? Mi mást mondhatnánk mi? Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáit, amely ezt mondja vala, én vagyok az alfa, és az omega, az első és utolsó. És amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van, Efézusban, Smirnában, Pergámonban, Tiatirában, Szárdiszban, Filadelfiában és Laodiceában. Megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszéle. Megfordulván pedig látik 7 aranygyertyatartót. És a 7 gyertyatartó között hasonlót az ember fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyővel körülvezve. 7 gyertyatartó, ti vagytok a világ világossága. A gyertyát nem azért gyújtják, hogy az asztal alá tegyék, hanem az az asztalra tegyék. Ti vagytok a gyertyatartók. A gyertyatartók ugye a világosságnak a tartói. A 7 gyülekezetnek az angyala. A 7 gyülekezet vezetőjéről van szó, ugye? Ő a 7 gyertyatartó, aki tartja, magán tartja Istennek a világosságát, mint a gyertyatartó, ahogy magán tartja a gyertyát.
Én ezt úgy értettem meg, hogy ez is a teljességet jelképezi, úgy, ahogy egyszerre beszélgettünk erről, hogy Jézusnak aki így 2 olajfája, akik hirdetik majd a végidőkben az evangéliumot, ugye a Mózes és az Illés lelkületével. És igaz, hogy 2 profétát ír, 2 profétáról van szó, de ez az egész emberiségről szól, akik őt választották. Hasonlóképpen itt is a 7 gyertyatartó és a 7 szellem, a 7 lélek, ugye a 7 gyülekezet vezető, ez nem 7 gyülekezetnek szó, hanem minden embernek szó, akik őt választották.
És jelképesen utal Istennek a számára, ugye Istennek a 7 lelkére, a 7 lelkére, hogy az mind a 7 lélek teljesen tiszta kell legyen. Istennek a 7 lelke, az a 7 tulajdonság, ami isteni, és ami által van a világ, az, hogy teljes és tiszta kell legyen, ugye? A 7 gyülekezetnek az angyalában, de nem csak az ő angyalukban, hanem a hozzá tartozó összes emberben, összes személyben. Gyakorlatilag. Megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszéle. Megfordulván pedig látik 7 aranygyertyatartót, és a 7 gyertyatartó között hasonlót az ember fiához, bokáig érő ruhában, öltözve, és mellénél aranyövvel, körülvezve. Mellénél. Miért nem a derekán? Miért a mellénél? Azért, mert a mellkas magasságában van
a szív.
Az ember központja, az embernek a lényege. És az körül van övezve, mivel arannyal, tűzben megpróbált arannyal van körülvezve. Az ő szíve, az ő mellkasa.
Pontosan a szíve van megpróbálva arannyal. Arany szív.
Aranyszívű, így van. Megvan teljesen próbálva az. Az ő feje pedig, és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó, és a szemei olyanok, mint a tűzlánk, és a lábai hasonlók valának, az izzó fényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg. A szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása, élő vizek zúgása, amikor az élő víz ráfolyik a világra, és mindent elmos, ami élettelen, mindent megtisztít, és mindent megmos, ami élettelen. Ugye a haja fehér valamint a, ugye a szerítség, a kedvesség, a látsága, a jelkép a fehér gyapjú, mint a hó. És a szemei, mint a tűzlánk, nem pislákol, hanem egy egyértelmű, erőteljes tűzlánk, ami tűzbe lobbantja az egész világot. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak. Azért jöttem, hogy tüzet hozzak erre a földre. És mennyire szeretném, hogyha már lángolna, az a tűz lángolna mindenki szívében, mindenki ajkain, mindenki elméjében, és mindenki cselekedeteiben lángoljon az a tűz, ugye, a szemeiben is benne volt a tűzlánk. Miért? Mert ugye a szem, a test lámpása, nem akármilyen szeme volt neki, hanem tűzben megpróbált látása volt neki. Tűzben. És lángra lobbantja a földet, és minden, ami nem az igazságból való, felperzseli. Mekkora ez?
És minden, ami az igazságból való, az megmarad, és az tűz marad.
És az arany ugye meg van próbálva a tűzben.
Így van. Mert ő teljes tűz igazából. Ő teljességében megmaradt. Nem maradt csonka a teljes tűzben a próbában, hanem tökéletes maradt.
Igen.
Teljes tűzben van és teljes.
Valapedig a jobb kezében 7 csillag, és a szájából 2 élő éles kardjő valaki. és az ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. A kezében, az ő kezében tartotta a 7 csillagot, a 7 gyertyatartót, ugye? A 7 tündöklő csillagot, amely árasztotta a fényt a világra.
Hogy lehet olvasni talán a Zsoltárosnál is, vagy rengeteg helyen, hogy mivel egyenget, mivel óv engemet az ő jobbjával, az ő jobb kezében tartja, de mindenkit, aki egyszer az ő kezébe helyezte az életét, ő a jobbjával erősíti meg az embereket.
Igen, és az ő orcája, mint a nap, tehát amikor fénylik az ő erejében, a legnagyobb világosság, ami fényt ad a másik 7 csillagnak is, ugye, ami a jobb kezében van. Ugye a jobb kéz, ugye jelképesen az embernek a jobb keze, a jobbik keze. Általában, nagy általánosságban az embernek a jobb keze az erősebbik keze. Van kivétel, de az erősebbik keze a jobb keze az embernek. Mikor pedig látám őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt, és rám veti az ő jobb kezét, mondván, ne félj, én vagyok az első és az utolsó. És az élő pedig halott valék, és imé élek örökkön örökké. Amen. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek. A 7 csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a 7 arany gyertyatartót. A 7 csillag, a 7 gyülekezet angyala. És amely a 7 gyertyatartót láttál, az a 7 gyülekezet, ugye? Ez az első fejezet a Jelenések könyvéből. Nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Amikor azt mondja, hogy eljön a Szentlélek is, és megfedi a világot, a bűn és az ítélet és nem tudom én mit tekintetében.
Az igazság.
Az igazság tekintetében. Bűn, ítélet és igazság tekintetében. Tehát az ő azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy elítélek titeket, hanem azért, hogy titeket megtartsalak. Nem én ítélek el titeket, hanem az a szó, amit hallottatok tőlem, és amit hallottok tőlem folyamatosan, az ítél meg titeket az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem az atyától. A Krisztustól. Jelenések könyve második rész. Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg. Ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki jár a 7 arany gyertyatartó között. Tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat, és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted. És megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. Az első szeretetet akkor veszíti az ember legkönnyebben, akkor tudja elveszíteni az ember, amikor azt a dicsőséget, amit ő kapott Istentől, azt a jót, azt a szépet és azt a bölcsességet, amit kap tőle, ő kitulajdonítja magának. Az ember gyönyörködni kezd abban, amit Istentől kap, és azt hiszi, hogy az övé. És amikor az ember azt gondolja, hogy az övé, azt, amit ő Istentől kapott, akkor Isten visszafogja, hogy a dicsőség ne részegítse őt meg. Általában ilyenkor szokott történni az, hogy az ember elveszíti az első szeretetet. Amikor kapom a bölcsességet, kapom az áldást Istentől, és úgy teszek, mintha nem kaptam volna, mintha én gyártottam volna, vagy én hoztam volna azt létre, holott azt én ajándékba kaptam.
Vagy hogyha az én érdememből értem volna ezt, amit elértem, és olyankor áll be a törvénykezés. És a törvénykezés megöli az első szeretetet. Én ebbe estem bele, hogy a sok tudástól felfúvalkodtam, elfelejtettem, hogy én kegyelemből vagyok, az, ami vagyok, és amit kaptam, azt kegyelemből kaptam. És a tudás, ahogy írja Pál apostol, felfúvalkodottá tett engemet, és törvénykezővé. Törvénykező lettem magammal szembe, mert már amit lélekben kezdett el bennem Jézus, azt én átkezdtem, benne is testileg kezdtem folytatni, és a test az a törvény, a kegyetlenség. Én így estem ki az első szeretetből.
Ez a Jézus, ez nem a hollywoodi Jézus, hanem ez az a Jézus, aki a jót, a jóra emlékeztet, a bennünk meglévő jóra, amit szintén Istentől kaptunk, arra ő emlékeztet és megdicsér, azt bennünk megerősítvén, a jót, de ugyanakkor fejlő a figyelmet a rosszra is. És azt mondja, hogy ha rosszhoz ragaszkodunk és azt nem engedjük el, akkor eljön ellenünk, és kimozdít minket a nyugalmunkból. A gyertyatartót kimozdítja az ő helyéről. Úgy mond, ahogy az Ószövetségben írja, egy gonosz lelket bocsájt rá az emberre, akár a gyülekezetre, Isten, hogy kimozdítsa őket a komfort zónájukból, a hamis komfortból, a hamis nyugalomból. És így jön el, úgymond, ellene.
Vagy úgy is akár, hogy felkavarja az állóvizet.
Az álló, igen.
És az ember gondolhatja, hogy jaj, de gonosz ez a Jézus, holott épp ez, hogy a javunkot akarja. Ő tényleg azt szeretné, hogy teljesek legyünk ő benne. Ő látja azt, hogy mik azok, amiben már növekedtünk, amiben már őhozzá hasonlóvá lettünk, mik azok, amiben még hiányosak vagyunk, és ha őszinték vagyunk, van alázat bennünk, akkor ez nem teher számunkra, meg nem vádolás számunkra, tudjuk helyesen érteni ezt, hogy amit itt ír, azt azért írja, hogy a javunkra, hogy még amiben hiányosak vagyunk, még ami meggátol minket azáltal, hogy te vele egyek legyünk teljesen. Hát csak gondoljok bele, hogyha nekem lenne egy feleségem, én nem akarnék vele csak 50%, 60%-ba egyé válni, hanem 100%-ba. És azt ne akadályozzon meg még egy zokni se. Ne akadályozzon meg még egy cérna szár se engemet, hogy vele teljesen egy tudjak lenni. Na, ő is ennyire féltőn szeret engemet, hogy ő azt szeretne, hogy teljesen egy legyek vele. És ami hiányos, ami...
Hogy te is király legyél, pontosan. Ahogy mondta az első részben, hogy te is legyél király. Igen. Tehát ő nem azt akarja, hogy te szolga legyél a királynak a bárója, vagy a bejárója, vagy a segédje, a grófja, vagy a hercege, hanem hogy te is király légy. De ehhez szükséges a teljes egyéválás, mint ahogy történik fizikailag is a férfi és a nő között. Igen. Mert ugye régebben a szerelem az úgy történt, hogy ott teljesen ugye anyaszült mesztelenül. Nem úgy, mint ahogy mostan mutatják a televízióban. Ilyen kutyafuttában, ugye. Isten bocsássa meg. De az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök, mondja Jézus, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. A nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd. A nikolaitákról nekem az a tudomásom van, nem ismerem annyira ezt a történetet, de én ezt úgy értelmeztem, hogy a nikolaitáknak a rendszere pontosan az, amire épül ma is, ugye a mai hatalmi rendszer. Tehát az úgynevezett piramis rendszert nevezi Jézus a nikolaiták rendszerének, tudtommal. De aki nem teljesen biztos ebben, nyugodtan járjon utána, és tudakolja meg, hogy a nikolaiták cselekedetei az miről szóltak, az mit jelent.
Későbbiekben a Bálám tanítását is összehasonlítja a nikolaitákaival, úgyhogy hasonló. És Bálám tudjuk, hogy vagy Bálák, nem tudom, hogy ő elfogadta a pénzt.
Bálám
elfogadta a pénzt, hogy törbe csalja az embereket, hogy beletaszítsa hazugsággal őket az istentelenségbe. Tehát a lényeg, hogy ilyen ravassággal, hazugsággal.
És az istentelenség mit jelent? Az emberkövetés. És az emberkövetés mit von maga után a piramis rendszert?
Igen. És a nikolaiták itt van.
Igen. Tehát szükséges a nikolaitáknak a rendszeréhez szükséges ugye a Bálám szellemiség, ami ugye a megtévesztés, ugye a becsapás, akár ugye a valamelyest ugye a varázslás szellemisége, ami ugye a Jézabel szellemisége is egyben. Tehát, hogyha nincsen megtévesztés, mert a megtévesztés azt jelenti, hogy az ember elszakad Istentől, de minden egyes ember, aki elszakad Istentől, mit tesz? Embereket követ, papokat, bőjte atyákat követ. Isten bocsássa meg, hogy megneveztem. Bőjte atyákat, vallási vezetőket követ, és nem Istenhez csatlakozik személyesen, hogy tőle kapja a tudományt, a megértést, a bölcsességet és a szert, amellyel etetheti embertársait. Akinek füle van, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, hisz a tudás fájáról már ettünk, és a következmény az, amit látunk. Ezt nem kell. Kapcsol be a híreket, és amit látsz a hírekben, az mind a tudás fájának a gyümölcse. De az élet fájának a gyümölcséből nem ettél. És amíg nem esz az életfájának a gyümölcséből, addig nincs ahogy élhess, mert a tudás, amit megszereztünk a tudásfájáról, a halálba visz. Az öregedésbe, a romlásba, a betegségbe és a halálba. A szmirnabeli gyülekezet angyalának pedig ír meg. Ezt mondja az első és az utolsó. Aki halott vala és él, folyton hangsúlyozza, hogy ő halott volt és él. Hogy te is halott voltál, és feltámadsz, ha odafigyelsz, ha ráfigyelsz. Neked is van esélyed a feltámadásra. Még most, amikor ezt a szót hallod, már most ebben a momentumban van lehetőséged a feltámadásra.
És hogyha az előbb a hét lelket említetted, mint Istennek a teljessége, a hét lelkülete, és akkor azt mondja, hogy én az embert a hasonlatosságámra teremtettem, hasonlatosságomra teremtettem, hogy ő is hasonlóvá legyen én hozzám, tehát hogy a bennem levő hét lélek, ő benne is teljes legyen, akkor azt jelenti, hogy ez a hét üzenet a gyülekezetnek az egyénenként szól, mindenkinek számára. Tehát nem mondhatja azt senki se, hogy jaj, ez nem nekem szól, hanem a másiknak szól. Mert ez hét gyülekezetnek szól, hét lelkületet fog megszólítani, hogy miben van hiányosság, miben van már teljesség, úgyhogy mindegyik gyülekezet az én vagyok.
Pontosan. A szmirnabeli gyülekezet angyalának pedig ír meg. Ezt mondja az első és utolsó, aki halott vala és él. Tudom a te dolgaidat, és nyomorúságodat, és szegénységedet, de gazdag vagy, mondja zárójelben. És azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ez erről lehetne beszélni több órán keresztül, hogy mit jelent az, hogy azok káromkodása, akik azt mondják, hogy ők zsidók, az a mai emberiség, a mai kereszténység, az izraelitánkat, az Izraelben élő zsidókat hiszi zsidónak. De Jézus nem, azt mondja, nem az a zsidó, aki Izraelben van. Pál apostol is azt mondja, hogy nem az a zsidó, aki zsidó Izraelben, aki vér szerint zsidó, hanem az a zsidó, aki megváltás szerint zsidó, aki kegyelemből zsidó, úgymond, aki elfogadta Isten kegyelmét, és akit az Úristen a magáivá fogadott. Mert azt mondja az Alfa és az Omega, hogy sokan jönnek majd keletről és nyugatról, és egy asztalán ülnek Ábrahámnál, Jákobnál és Izsáknál, de a zsidók, e népnek fiai nem fogják azt az asztalt meglátni. Tehát nem az a zsidó, amit úgy hívunk, hogy izraelita, mert héberül beszél és Izraelből származik, hanem ebben az értelemben a zsidó az, aki gyermekké vált Istenben. Úgyhogy abba kell hagyni az Izrael bálványozást, a zsidók bálványozását. És arra kell figyelni, hogy miért mondta Jézus, hogy elvétetik ettől a néptől nem tudom pontosan, hogy fogalmazza meg, és keresem éppen most. Tehát, hogy
kegyelem?
Nem is a kegyelem, hanem az örökség elvétetik, és egy másik népnek adatik az. Elvétetik.
És egy idegen nép által fogja őt féltékenyíteni Isten.
Azt mondja a Máté evangéliumának a 21. fejezetében, a 43. bekezdésben. Annak okáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. És ezt kinek mondta? Kik hallották ezt? A zsidók hallották ezt. Tehát akkor ki a zsidó? Akik megkapták, az a nép, keletről és nyugatról, aki a cselekedeteivel, aki az életével, aki a lelkével megtermi Isten országának a gyümölcsét, hogy mi az Isten országának a gyümölcse? Egyértelmű. Az, ami a lélek gyümölcse, amit Pál apostol felsorol, Istennek a hét lelke, az a gyümölcs, azt, ha én nem termem, akkor én hiába mondom azt, hogy én megyek a mennyek országába. Kapujáig elmegyek, aztán majd vissza. Nincs ahogy meglássam azt. Tehát a zsidó ebben az értelemben nem az a zsidó, aki héberül beszél, hanem a zsidó az, aki megtermi a mennyek országának, Isten országának a gyümölcsét. Aki azt meg sem ismerte, és nem tudja, hogy mi az, hogyan teremhetné meg annak a gyümölcsét. Ez itt a kérdés.
És így jöhetne megint ugye a törvénykezés, hogy nem az a zsidó, aki körülben van télve, nem az a zsidó, aki a törvények szerint él. Ebbe is belé lehetne menni, mert ugye gondolják magukat sokan zsidóknak, akik körülmetélik magukat külsőképpen, akik a törvény szerint próbálnak megfelelni, törvényeket helyezik előtérbe a kegyelem helyett. Tehát az a zsidó, aki nem külsőképpen, hanem a szíve szerint zsidó.
Pontosan. És aki megjátsza, hogy zsidó, aki megjátsza, hogy ahhoz tartozik, az úgy hívja, hogy a sátánnak a gyülekezete, a sátán zsinagógája. Tehát én nem leszek én attól gyermek, Istennek a gyermeke, a mennyország örökös, hogy én azt mondom, hogy én Istenről beszélek, és Jézusról beszélek, hogy az a lélek nincsen bennem, és annak a gyümölcsét én nem termem meg, akkor én nem vagyok örökös, nem lehetek örökös egyáltalán. Tovább azt mondja a Szimrani gyülekezet angyalának, hogy semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Imi a sátán egy néhányat ti közületek a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúságtok. Légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Felhívja figyelmet arra, hogy ez meg fog történni. Lesznek megpróbáltatások, de viszont ő azt mondta, és azt ígérte több alkalommal is, hogy velünk marad az idő végezetéig. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Aki győz, annak nem árt a második halál, amiről már többször beszéltünk, hogy mi a második halál. Aki tudja, hogy mi az első halál, az tudja, hogy mi az első, a második halál is. Az első halál az, amikor az ember megszületett. Mi a halálba születtünk bele, a hazugságba születtünk bele. Ez az első halál. Hogyha mi a tökéletességben lennénk most, a szüleink által, a városunk által, a közösségünk által, akkor nem volnánk halottak. De mi vagy tökéletlenségbe születtünk bele, ezért halottak vagyunk. Halottak vagyunk. És a második halál az, amikor meghalunk, a testünket eltemetik, és a testünk rárothad a lelkünkre.
Most már értem, hogy a gyermek miért sír, amikor megszületik.
Tiszta. Tiszta sor.
Tiszta beszél.
Igen. Miért sír a gyermek, amikor megszületik? Azért, mert ő bejött az első halálba.
Igen. Nem kacagással jön.
Nem magas térdemeléssel jön, és nem nevetés, nem táncol, hanem sír. Mert a gyermek, amikor mi úgy hisszük, hogy megszületett, ő bejött az első halálba. És úgymond belekényszerül abba a rendszerbe, abba a hazug, ostoba rendszerbe, buta és istentelen rendszerbe, amit mi hoztunk létre emberek, és amit mi igazságnak hiszünk. De aki győz, akinek az igazság felhői, legyőzik a hazugságot, annak nem árt a második halál, ugye azt mondja, nem árt a második halál. Aki győz, azt jelenti, hogy akiben az igazság legyőzte az első halált, akiben az igazság megvilágította az első halált, akinek az igazság megmutatta, hogy ő halott, hogy neki szüksége van a megszületésre, az újjászületésre, az ember győzött, mert annak a lelkében az igazság diadalmaskodott, és annak a fizikai halál nem árt meg, sőt, szinte alig várja azt, mert tudja, hogy ő merre tart, hova tart az ő élete, az ő lelke. A Pergámonbeli gyülekezet angyalának ír meg. Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van. A kétélű éles kard egyébként az nem egy acélkard, hanem tudjuk jó, hogy az ő beszéde. A kétélű éles kard, amely, hogyha megnyilvánul, ott kőkövön nem marad. Minden összeesik, és minden megsemmisítetik, és minden meghal, ami hazugság, ami nem az igazságból való. Ez a kétélű éles kard. Tehát ő nem acélkarddal azt mondja, hogy kard által vész, aki kardot ragad. Tehát lebeszélte Péter s a társait a fegyver használatáról, mert tudta, hogy ezt a harcot nem fegyverrel és nem fizikai fegyverrel fogják ők megvívni, hanem az igazság kétélű éles kardjával, ami az ő beszéde. Tudom a te dolgaidat, mondja Jézus a Pergámonbeli gyülekezet angyalának, és hogy hol lakol, ahol a sátán király széke van, és az én nevemet megtartott, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hű bizonságomnak napjaiban sem, aki megölték nálatok, ahol a sátán lakik. De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálvány áldozatokból, és paráználkodjanak. Hogy enni a bálvány áldozatokból az nem fizikai étkezést jelent, nem csak, teljesen biztos, hanem itten sokkal többről és sokkal rosszabbról van szó annál, mint hogy enni egy, mit tudom, egy kis husikát. Itten arról van szó, hogy...
Hát így, ahogy az utóbbi hónapokban még inkább megmutatta nekem Jézus, és kijelentette a jelenések könyvét, alkalmazkodni az ő gondolkodásukhoz, az ő életstílusukhoz. És ezt most úgy értem, hogyha ezt a jelenbe kellene vetítsem, hogy valaki engemet rávenne, hogy én paráználkodjak, akkor az első dolog az lenne, hogy azt mondaná nekem, hogy menjek és óltassak. Ez az első, amit így egyből rá tudnék vágni, hogy engemet valaki így törbe akarna csalni, hogy menj és óltassál, holott egyértelműen leírja a 9. fejezetben a jelenések könyvénél, hogy ezeket varázslásnak nevezi, bálványimádásnak.
Tehát a Bálám ugye, a Bálák, ki a Bálák? Ma a Bálák ugye a politikai vezetők, a Bálák. Ők a Bálám.
Jaj, a Bálám.
A Bálám, a vallási vezetők tanítják a politikai vezetőket. És most már ugye kicsit a helyzet megfordult. Tehát a politikai vezetők kérik a vallási vezetőktől, hogy működjenek közre. De viszont az történik, hogy a vallási vezetők megtanítják a politikai vezetőket. Isten betű szerinti nevének a használatára. Tehát a politikai vezetők is a Jóisten nevében, hogy fogjunk össze, csináljuk ezt, csináljuk azt. És ugye a Bálámok, a vallási vezetők pénzért, pontosan mint Bálám, mert Bálám ezt pénzért tette. Tehát Bálák megvette Bálámot, megvásárolta, hogy tudta, hogy hatása van a népre. Bálák ugye a politikai vezető a ravasz, ő tudta, hogy a Bálám hatása van a népre. És megkérte Bálámot, a vallási vezetőt, hogy befolyásolja őket abba az irányba, ahova ők akarták, hogy menjenek az emberek. Ezt csinálják ma a keresztény pásztorok, lelkészek és papok. Tehát a Bálám szerepét vállalva pénzért az embereket elküldik az oltásba, beleküldik az oltásba. Kiragadják őket Isten oltalmából, és beletaszítják az oltásba, pénzért mindezt.
Igen, mert Bálám elmondta, hogy ezt a népet nem fogod tudni legyőzni direkt módszerrel, egyenesen. Ha kiállsz velük szemtől szembe, semmi esélyed nincs.
Tehát törvényekkel, fizikai törvényekkel és fegyverrel nem tud legyőzni őket.
Nem.
Pszichikai törvényekkel lehet csak őket legyőzni.
Pontosan, hátulról, ahogy a skorpió hátulról szúr. És így történik most is a kivégzés, hogy nem mondják azt meg, hogy te, meg akarunk ölni. akarunk uralkodni fölötted, hanem hozunk egy cselt, hozunk egy tervet, egy ravasz tervet. Ez talán még sokkal kifinomultabb, mint ami ott történt. Előállítunk egy betegséget, és előállítjuk az orvosságát, ami kétszer te olyan.
És így ekképp ugye a bálámok beleviszik az embereket a bálák játszmájába, a bálák tervébe. Tehát tudja a bálák, ő okosabb, mint a bálám a maga módján, a maga világi módján okosabb, mint a bálám. De tudja, hogy a bálámnak van hatása, van neki direkt kapcsolata az emberekkel. Mert az emberek minden vasárnap elmennek bálámhoz, tanfolyamra, szentmisére, ahol megtanulják azt, amit elmond a bálám, az minden szent és jó, mert ők abban hisznek még mindig, hogy a bálám nem tagadta meg Istent, de közben a bálám megtagadta Istent, és amit ő már mond, az nem Istentől való, hanem a báláktól való, a politikai vezetőktől, a fenevadtól, az antikrisztustól.
Igen, mivel elfogadták a pénzt, ugye a hatalmat, ezért ők nem átjárók lettek Isten és ember között.
Pontosan. Tehát az, hogy ettek a bálvány áldozatokból, azt jelenti, ugye, hogy a bálványoknak áldoztak, a bálványoknak szertartásokat mutattak be. Itt nem, tehát az, hogy ettek abból a szellemiségből, az, hogy mostan itt, mit tudom én, sonkát, vagy mit tudom én mi, nem az a legnagyobb baj. A legnagyobb baj az, hogy ettek abból a szellemiségből, magukhoz vették azt a szellemiséget Bálámtól. És paráználkodtak, hűtlenek kiváltak az ő istenükkel szemben. Így vannak nálad is, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök, a szellemi ugye, hatalmaskodás, a piramis rendszer, az, hogy ugye van a papbácsi, és akkor a főpap, és a főesperes, és a nem tudom, az atya, és a bíboros, meg az érsek, és mindenki. Ez a nikolaiták tanítása, és az ő rendszerük. Téri meg, ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen, számnak kardjával, az igazság kardjával, ami által minden meg lesz ítélve az utolsó napon. Akinek van füle, hallja, amit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az eredet mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. Mindenkinek van egy neve. Péter, Géza, András, Barnabás. Ezek mind nevek. Ezekhez a nevekhez tartozik egyfajta földhöz ragadt szellemiség. Mint az Attilához is. Minden névhez egy ilyen földhöz ragadt szellemiség társul. És azt mondja, hogy ő ad egy fehér kövecskét. És a kövecskén van egy új írott név, amelyet senki más nem tud, csak az, aki kapja. Ez az új név, az nem más, mint az, amivé teszi őt az Úristen.
Most már értitek, hogy mennyire személyes a kapcsolat? Hogy azt a követ és azt a nevet, amit ad, az senki más nem tudja, csak az, aki kapja. Tessék, mennyire személyes? És ugye az előbb ugye a nikolaiták rendszerét emlegetted, ugye ezt a piramis rendszert, hogy pápa, főesperes, presbiter, meg mit tudom, így lefelé fokozatosan, hogy ha megfigyeljük a jelen pillanatban a gyülekezeteket, szinte kivétel nélkül, egy pár kivétel van, hála Istennek, de szinte kivétel nélkül a legtöbb pásztor küld az embereket a gyülekezetbe. Küldi a törbe. Küldi őket a törbe. Törbe csalja őket. Bálám, a pásztor vezető. A népet törbe csalja.
Azt mondja, hogy a győzelmesnek ad az elrejtett mannából, a manna az a mennyei táplálék. Annak adja, aki győz, aki a személyesen kapja a fehér kövecskét, nem tud bőjte atya neked fehér kövecskét adni. Sem én nem tudok, sem Levike, senki az ég adta a világon, csak ő. Ha valaki megkapja a fehér kövecskét, az vagy tőle kapja meg személyesen, vagy pedig nem kapja meg. Ennyire személyes, ennyire szigorúan személyes ez a kapcsolat. Ennyire szigorúan személyes. A Tiatira beli gyülekezet angyalának pedig írd meg ezt. Ezt mondja az Isten fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzlánk, és akinek lábai hasonlók az izzó fényű érchez. Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat és hitedet és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél. De van valami kevés panaszom ellened, mert megengedett amaz asszonynak, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálvány áldozatokból egyenek. Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, és nem tért meg. Imé, én ágyba vetem őt és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből.
És ezt összefüggésbe hozta a lélek nekem a 9. fejezetben leírtakkal, hogy akik beoltatják magukat, azok szenvedni fognak, ágyba kerülnek, keresik a halált, de nem találják. Ezt, amit most felolvastál, hogy akik paráználkodnak, ágyba vettem őket, betegek lesznek.
A paráznaság ugye azt jelenti, hogy Istenre is figyelünk, de figyelünk a világra is. Tehát hiszünk a báláknak is, a politikai vezetőknek is, a vallási vezetőknek is, a bálának is, és Istennek is. De Isten féltőn szerető Isten. Miért féltőn szerető Isten? Azért, mert ő nekünk nem egy kicsikét akar adni az ő dicsőségéből, hanem az összest, mindent, mindenestől.
És ahogy az előbb felolvastad az előző gyülekezetet, a végén azt mondja, hogy akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek. Tehát itt azt mondja, hogy ha itt már kezded érteni, hogy amiben vagy, az hazugság, akkor azt mondja, hogy adok neked az elrejtett mannából. Azt jelenti, hogy én már azonnal fogok én táplálékot adni magamból. Én már azonnal tégedet vezetlek, úgy, ahogy mi is kapjuk minden nap a mennyei mannát. Te, hogyha ezt hallod, akkor fordulj nyugodtan hozzám, mert ő ad a mennyei mannából, ő saját magát. Azt mondja, hogy én vagyok a mennyből leszállott kenyér, aki ételt adok az éhezőnek és italt a szomjazónak. Mannát, aki hallja. Tehát nem maradsz egyedül. Nehogy azt gondolt, hogy csak úgy figyelmeztet, hanem hogyha már figyelmeztet, és te érzed azt, hogy te benne vagy ebbe a gyülekezetbe, meg vagy vezetve Bálám által, a pásztorod által, akkor ne izgass magadat, mert itt van az igazi pásztor, aki azt mondja, hogy én életemet adom a bárányaimért. Tehát ez egy fontos hír. És a beteg ágyba vetésnek is az a következménye, hogy az ember Istenhez tud kiáltani, hogy kapjon mennyei eledelt személyesen Jézustól, kövecskét. Úgy, ahogy az történt.
Igen, tehát az, hogy ez a betegágyban való vetés, még ez sem fenyegetés Isten részéről, még ez is a kegyelem, mert sokan, nem mindenki, sajnos nem mindenki, de sokan a betegágyban meglátják az igazságot, meglátják azt, hogy mi a valóság, hogy mennyire be voltak csapva, és meglátják az igazságnak a jelzését, a hívó szavát, meghallják, és követik azt, és élni fognak. De viszont nem jobb lenne, hogyha mi az élő szóra irányt váltanánk és ahhoz fordulnánk, és nem várnánk meg a nyomorúságot, nem várnánk meg a lélegeztetőgépet, nem várnánk meg a betegséget, a beteg ágyat, és nem várnánk meg végképp azt, hogy a mi fiaink meghaljanak miattunk, a gonoszságunk miatt. Mert azt mondja, és az ő fiait megölöm halállal, és megtudják a gyülekezetek mint, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója, és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. Tehát sokan ugye még a beteg ágyban sem, de egyes szülők, ugye egyes emberek, amikor látják az utódaikat szenvedni a saját gonoszságaik miatt, és amikor felismerik azt, hogy az ő gyermekeik a saját bűneik és gonoszságuk miatt szenvednek, egyesek megmenekülnek, de nem mindenki. Mert sajnos már annyira kemény a mi szívünk, hogy nagyon sok szülőt már az sem zavarja, hogy az ő gyermeke szenved az ő bűnei, az ő gonoszsága miatt. Néktek pedig azt mondom, és mind a többi Tiatira belieknek is, akiknél nincsen e tudomány, és akik nem ismerik a sátán mélységeit, amint ők nevezik, nem vetek reátok más terhet, hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök. És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon, az istenteleneken. És uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek, amiképpen én is vettem az én atyámtól. És adom annak a hajnalcsillagot, akinek füle van, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek.
Ezt amikor én olvastam, személyre szabottan úgy értettem, hogy én, aki Isten kegyelméből, és azáltal, hogy kerestem az igazságot, és kijelentette nekem, hogy a videótárs az nem az, aminek mondja a világ, és ezért nem hittem el Bálámnak és Báláknak a hazugságait, hogy menjek oltakozni. Azt mondja, hogy te, aki nem ismerted meg a sátán mélységeit, mert amikor az ember elfogadja Bálám-Bálák tanítását, akkor süllyed a sátán. Azt mondja, hogy megismerem a sátánnak a mélységeit. A megismerés az az egyéválás, ezt jól tudjuk, ezt már többször beszéltük, hogy a megismerés az nem csak az, hogy hallottam, hanem azt jelenti, hogy én befogadtam a szívembe, melengedtem, és azt szerint élek. Tehát amikor mondta, hogy József nem ismerte Máriát, csak miután megszülte Jézus, tehát azt jelenti, hogy ő nem feküdt le Máriával. Tehát ez jelenti az ismeretség. És hogy nem ismerem meg a sátán mélységét, azt jelenti, hogy én nem süllyedek le a hazugságok mélységébe, amit most mondanak a világban, a főáram a médiában. Akik nem ismerték meg a sátán mélységeik, nem vetek rátok több terhet, de amit mostanig adtam, azokat a megértéseket, a kijelentéseket, és még fogsz kapni azokat, te oszd meg az embertársaiddal. És légy hű, mint halálig. Ezt így kaptam én meg.
Tegyél bizonságot arról, legyél tanú arról, amit te láttál és hallottál. Nem vár tőled többet Isten, mint amit te személyesen tőle kaptál. Megértettél, láttál és hallottál. Csak azt oszd meg. Vannak emberek, akik megismerték a sátának a mélységeit, mint például én is valamilyen mértékig, ugye, megismertem annak a mélységeit. Nekem kötelességem bizonságot tenni arról, és úgymond az ellen, hogy aki hallja az én szómat, magára ismerjen és megmeneküljön.
Ahogy mondja másik helyen, talán Ézsaiásnál, hogy a népemnek őrévé teszlek én, állítalak tégedet, hogy amikor jön a veszedelem, szólj az embereknek, és hogyha hallgatnak rád, megmented a lelküket és a sajátodat is. De hogyha nem szólsz nekik, az ő életüket rajtad kérem számon. És én is ezt érzem, hogy én, hogy most megkaptam, hogy miről szól ez az oltás, és nem szólnék az embertársaimnak, akkor én tudom, hogy az ő életét rajtam kérni Isten számon, mert én tudtam az igazságot, és elhallgattam. És nem érdekel, hogyha bolondnak néznek, én úgyis elmondom, hogy ne halljam, ahogy mondta Pál apostol, hogy a véretek a ti fejetekre száll vissza, a lelketek titeket fog vádolni, amit tettetek, nem engemet. Mert én szóltam, és így van lelki békém, így van lelki nyugtom, és így van békessége.
Az, hogy akik megőrzik az ő cselekedeteit, az ő kijelentéseit, az ő elméjükben, az ő kezükben, az ő tagjaikban, ők hatalmat kapnak a pogányokon. Tehát ugye az istentelenek, az Istent nem ismerők fölé emeltetnek ezek az emberek. Mert a tudás az valóban hatalom. Jézusnak hatalma volt az ő tudása által, amit ő Istentől kapott. Hatalma volt nem csupán a pogányokon, hanem mindenek fölött, a betegség és a halál fölött, mint ahogy neked is kínálja ezt a hatalmat, és nekem is, és mindenkinek, aki megismerte az ő cselekedeteit, az ő beszédeit, az ő tanítását. Az, hogy vasvesszővel uralkodik rajtuk, azt jelenti, hogy ismeri a törvényt. Tehát nincs ahogy őt, hiába dobták Pétert és Pált, meg a többit a börtönbe, a börtön rajtuk megnyíltak. Miért? Azért, mert a vasvessző az ő kezükben volt. És ők uralkodtak Istennek a szavával, az igazság ismeretével, annak az erejével. Nem csúzlival, nem paritjával, mint Dávid, hanem az igazság erejével, a kétélű éles karddal, a vasvesszővel. És adom annak a hajnalcsillagot, ugye, mint világosságot. aki a hajnalcsillagot úgymond birtokolja, idézőjelben, jelképesen, ugye, az a legfényesebb csillag, ugye, az ember világít. Tehát mi vagyunk, mi kell legyünk a világ világossága, a hajnalcsillag világít este, éjszaka. De viszont ugye ebben a részben is el van mondva, hogy ő a legfényesebb, ugye, mint a nap, úgy világít az ő arca. A gyülekezeteknek a vezetői, szellemi vezetői, ők is világítanak, mint csillagok, a hét csillag, ugye. De viszont ő az ő tökéletességében úgy ragyog és világít, mint a nap. Nem azért, mert ő a napisten, ő nem napisten, hanem a nap is ő alatta van. A nap is, ő jel, ez csak jelkép, ugye, ez metafora. És nem kell őt azonosítani semmiféle napkultusszal, mint ahogy megteszik ezt a magyarok, a zsidók is, és a világ minden népe, ahogy megteszi ezt. Akinek van füle, az hallotta, mit mond a lélek a léleknek és a gyülekezeteknek. Ez volt az első és a második fejezet a Jelenések könyvéből. Hamarosan folytatjuk a harmadik fejezettel. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!